aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves ünneplő gyülekezet, így Isten tiszteletünk elején fennállva énekeljük a 390. dicséretünk első verszakát. A már jól ismert 390. dicséretünk első verszaka így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk.
A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának hirdetésére és kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Énekeljük a 329. dicséretünk második versét. Isten igéjét olvasson Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből a 4. rész 8. versét. A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Foglaljon helyet a gyülekezet! Jelen és jövendő. Akkor, amikor egy család örömhírrel találkozik, hogy gyermekkel bővülhet a család, akkor ott van a nagyon nagy reménység a jövendőre, és ott van a jelen, szüntelen az első pillanattól kezdve, hogy hogyan fejlődik az a kisgyermek édesanyja méhében, hogy minden rendben legyen, hogy szép, egészségesen fejlődjön. És onnantól kezdve ez meghatározza a család életét, a most, hogy most mi történik, most mekkora a gyermek, most hogyan fejlődik, aztán amikor megszületett, akkor is, ugye szüntelenül nézik, hogy hogyan gyarapszik, mi az, amit már meg tud csinálni, mi az, amire már képes, hogyan fejlődik, hogyan nyílik ki a gyermeknek a személyisége. Ott van szüntelenül a most, arról nem beszélve, hogy a mostnak a parancsa a szülők, keresztülők felé, meg az egész család felé is, hogy most adjunk enni neki, most hogyan gondoskodjunk róla, tehát a jelen nagyon meghatározó a gyermeknevelésben, állandóan a jelenben vagyunk, a mában. De ugyanakkor ott van a jövendő is mindig, tehát amikor még ott van az anyamékben, akkor már ott a jövendő reménység, hogy majd várjuk a születését. Amikor megszületett, akkor ott van minden napnak az öröme és feladata, de ugyanakkor nagyobb távlatok és nagyobb reménységek is, hogy majd hogyan fejlődik, hogy mikor kezdi az óvodát, hova megy majd akár iskolába, nagyon sok mindenről. Olyan gyorsan repül az idő, hogy szinte pillanatok alatt eljut oda a gyermek, ahogyan a mai istentiszteleten majd itt a iskola kórusa is fog szolgálni, hogy már hamarosan ott áll a kórusban és énekel. Ebben az igében csodálatos ígéret van, a jelen és a jövendő ígérete. Igazából minden gyermek egy ígéret is, csodálatos lehetőségekkel, csodálatos reménységgel, és a gyermek élete is arról szól, hogy a szülők egymásnak ígéretet tettek arról, hogy szeretik egymást, hogy kitartanak egymás mellett. Ugyanakkor ott van az, hogy a mai napon is ígéretet tesznek itt a szülők, keresztülők az Isten házában, arra nézve, hogy Istenben bízva, hitben nevelik a gyermeket, tehát az ígéret is nagyon meghatározó. És amúgy a gyereknevelésben nem is feltétlenül ígéreteket mondunk a gyermeknek, bár ugye főleg vannak egyik családban már nagyobb gyermekek is, akiket itt megkereszteltünk már, de hát őnekik aztán igazán fontos, hogy amit anya, apa megígér, hogy ez igaz és valóság, hogy ez meg is történik, ez nagyon fontos. Az ígéretben is ott van, hogy ma mondok valamit, ami a jövendőre hatással van. Ma teszek valamit, ami a jövendőre hatással van. És a felolvasott igényben az van, hogy a jelen és a jövendő élet ígérete. Tehát ez nagyon fontos, hogy ma, amit kimondok, az hogyan hat a jövendőre. Ugye egy gyermek nem is mint ígéretet kéri számon sokszor a szüleit, nem azt mondja, hogy ó, hát, amikor már tud beszélni, hogy ó, hát ezt megígérted, hanem egyáltalán amit a szülő mond, ahogyan a szülő él, ahogyan a család él körülötte, abban nagyon várja a következetességet, hogy amit mondanak, az úgy van. És igazából a hívő élet is erről szól, hogy amit mond a mindenható Isten, az úgy van ma is, úgy van a jelenben, és úgy lesz a jövendőben is. Ez egy óriási evangélium mindannyiunk számára, hogy amit az Isten kimond, az Isten szeretete, az a jelenben is hat az életünkre, és a jövendőben is. És ezzel a reménységgel tudjuk megkeresztelni ezeket a lányokat a mai Isten tiszteleten, hogy ma megkereszteljük őket, ma elhangzik a szülők, keresztülők fogadalomtétele, de ugyanakkor az egész keresztelő arról szól, hogy Isten ígéretét a család megkaphatja, azt az ígéretet, amit Jézus a mennybe menetelekor is mondott, hogy íme én veletek leszek, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem csak leszek, hanem már most és minden nap erről szól, hogy veletek vagyok. Milyen jó az, amikor nyugodt szívvel, meg örömmel tudunk mondani a gyermekeknek dolgokat, mert hogy tudjuk, hogy amit kimondok, az úgy is lesz, az megvalósul. hogy tartom magam a szavaimhoz. És milyen fájdalmas, amikor saját életünkben is szembesülünk azzal, hogy nem tudok megtartani valamit, amit terveztem, amit ígértem, amit várnak tőlem. De igazából ez a csodálatos az Istennel való kapcsolatunkban, hogy ő hatalmas arra, hogy kipótolja azt is, amiben mi gyengék vagyunk, amiben mi hibázunk, és hogy a bűnbocsánata által tudja gyógyítani ezeket a sebeket. Az igénk így szól, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igazából, amivel kezdődik a mondat, azt hagytam a végére, hogy mit is jelent ez, hogy a kegyesség mindenre hasznos. Ezt ne úgy közelítsük meg, mint ahogy a világban sajnos nagyon sokszor körülöttünk ilyen haszonelvűen működnek a dolgok, hogy amiből hasznom van, azt teszem, amiből hasznom van, azt előtérbe rakom az életembe, vagy az ilyen hangsúlyosak, tehát a hívő életet azért ne ilyen szempontból éljük és mérjük, hanem figyeljünk arra, hogy mit is jelent ez a kegyességnek az áldása, hogy a kegyességnek megvan a jelenre és a jövendőre nézve is az ígérete. Mit jelent ez? Olyan régiesen hangzik. 21. századi gyermekeknek, családoknak mit mondhat ez, hogy a kegyesség? Igazából a kegyesség az az Isten iránti tisztelet és bizalom ötvözete az életünkben. A kegyesség az az életforma, ahogyan én, azok az elvek, azok a, akár a nevelési vagy az életvezetési dolgok, amik meghatározzák a mindennapjaimat. De elsősorban azt jelentette a kegyesség, hogy az Isten iránt érzett tiszteletem és szeretetem megnyilvánulása a mindennapi életben. Az, hogy én szeretem az Istent, az hogyan valósul meg az életemben. Felsorolhatnánk ugye most így emlékeztetésképpen, hogy a református kegyesség, hogy egy református ember hogyan éli az életét és a hitét, annak mik a fő jellemzői, aki konfirmált, akár nem régen, akár régebben is, felidézheti, hogy a református kegyességünknek a fő életterületei az a szent igének, a Bibliának az olvasása, az imádkozó élet, hogy az életünkben olyan természetes az imádság, mint a lélegzetvétel, a közösségnek a gyakorlása. Olvastam egy neves 20. századi teológus gondolatát, hogy igazából csak annak van jövendője, meg reménysége a jövendőnek, aki közösségben van, aki nem egyedül van, hanem közösségben. A közösség gyakorlása és a diakóniának is, a szeretetnek, a segítségnyújtásnak, a hálaáldozatnak a megnyilvánulása az életünkben. Tehát ezt a példát élhetjük a gyermekek felé, ezt az imádkozó, igeolvasó, közösségre nyitott, közösségben résztvevő életet, és azt, hogy észrevesszük azt, hogy kinek segíthetünk, és ugyanakkor erre nevelhetjük a gyermeket is. Mindannyian tudjuk, hogy akinek gyermeke, unokája van, hogy azért ott van az aggodalom, hogy én mindent megteszek érte, én nagyon szeretem, én a javát akarom, de pont akkor, amikor rám van bízva egy kisgyermek, akkor tudom legjobban, hogy mennyire szükségem van arra, hogy a mindenható Istenben bízhassak, hogy imádságban is hordozhassam azt a gyermeket. Mert hogy nem vagyok mindig ott mellette, nem fogom mindig a kezét, de hogy jó reménységgel legyek ma is, és a jövendőben is. Jézus Krisztus azt ígérte, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Miközben a gyermekünkre, gyermekeinkre nézünk, azzal a reménységgel tehetjük, hogy a mindenható Isten szereti őket és gondoskodik róluk. Így hangzik ez az igében. A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk. Az élő Istenben reménykedve kereszteljük meg ezeket a gyermekeket, azzal, hogy az ő ígéretei igazak, hogy ő nagyon szereti ezeket a gyermekeket, hogy az ő áldását adja az ő szüleik, testvéreik, családjuk életére, és már most, és a jövendőben is beteljesíti az ő ígéretét, és ezt kutathatjuk az igeolvasásban, a gyülekezet közösségében, az imádságban, és a szeretet gyakorlásában is. Amen. Most kérem a gyülekezetet, álljon fel, a szülőket, keresztszülőket, a két családot pedig kérem, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok, először is a gyülekezettel együtt valljátok meg a ti keresztjén hiteteket, mondjuk el együtt minden keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Imádkozzunk ezekért a gyermekekért. Mennyei Atyánk, hálát adunk a te csodálatos ajándékodért, köszönjük neked az életet, köszönjük neked ennek a két gyermeknek az életét. Hálát adunk azért, hogy megtartottad őket, amíg édesanyjuk méhében fejlődtek, és köszönjük, hogy ott voltál a szüléskor, köszönjük, hogy egészségesen épségben megszülethettek, és köszönjük, hogy azóta is szépen fejlődnek, növekednek. Áldunk téged azért, hogy olyan családban születhettek, ahol szeretettel, gondoskodással veszik körül őket. Kérünk, hogy te erősítsd meg őket az ő szülői hivatásukban. Kérünk, hogy a mindennapok gondjaiban te add a te reménységedet az ő szívükbe, és kérünk a gyermekek szüleiért, keresztszüleiért, nagyszüleiért, rokonaiért, a családért, amely körülveszi őket, hogy megélhessék valóban a te szeretetedet és az egymás iránti szeretetet is. Kérünk, hogy te áld meg ezeket a gyermekeket beléd vetett hittel, hogy ők is találkozzanak majd a te szereteteddel személyesen is, és hálából az életükben a te követőid legyenek. Kérünk Jézus Krisztusért. Amen. Jó, a gyermek neve? Rea. Rea, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A gyermek neve?
Anna.
Anna, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A mindenható Isten cselekedje meg, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben és szeretetben. Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és a ti gyermekeiteké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Most kérem a családokat, hogy forduljanak a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldó énekét fogadják. Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 392. dicséret első és második versét.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, őn az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kedves gyülekezet, hallgassuk meg most Istenek igéjét, amint az írva található Pál apostol levelében. Pál apostol második tesszaloniki leveléből hallgassuk meg Istenünk igéjét, a gyülekezet ülve hallgatva hallgassa Isten igéjét. Van itt még hely, hogyha valaki...
Álhatatosságra való buzdítás. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.
Isten tegye áldottá az ő igének meghallását és szívünk befogadását. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy magasztalhattunk teljes szívből ennek a szép éneknek a szavaival, és hallhattuk a te ígédet. Urunk, benned van elrejtve életünk minden kincse. Köszönjük, hogy már megismerhettünk téged, és segíts növekednünk a te megismerésedben és a te kegyelmedben. Hadd legyen ez a mai Isten tisztelet is most ennek az alkalma. Kérjük tőled most is igédet. Hisszük, hogy mindannyiunkhoz annyi féleképpen tud szólni, ahányan vagyunk, vagy ahogy arra szükségünk van, Urunk. Szent lelked hozza közel hozzánk gondolataidat. Tegye személyes üzeneteddé, és egyúttal bátorítson minket az engedelmességre. Szükségünk van, Urunk, vigasztalásra, bíztatásra, útmutatásra, tanácsra, feloldozásra és intésre is. Add gazdagon mindegyikünknek azt, amire most leginkább szükségünk van. Segíts most rád figyelnünk, te pedig szólj kegyelmesen, mert hallják a te szolgáid. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassa meg a kórusnak a szolgálatát.
Thank you.
Köszönjük szépen. Nagyon ügyesek voltatok. Most pedig kérem a gyerekeket a gyerektanításra, úgyhogy gyertek, akik itt vagytok gyerekek. Jó, még várjunk egy picit. Gyertek csak! Na, gyertek, fogjátok meg a... Jó? Nagyon jó! Jól van. Na, te még jössz? Gyere csak! Ah, ti is jöttök, gyertek csak! Na, megvárunk szépen mindenkit. Jól van. Köszönjünk egy szép nagyot. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jó, nagyon ügyesek vagytok. Rögtön lenne egy kérdésem hozzátok. Ki hallott már Skóciáról közületek? Tegye fel a kezét. Jó, azért vannak a nagyobbak közül. Oké, ott is van egy. Jó, meg tudjátok mondani, hogy merre van? Csak így északra, délre... Skócia. Nem kell pontosan éjszaka. Éjszakra, nagyon jó, köszönöm szépen. Képzeljétek el, én még így egy-két évvel ezelőtt voltam Skóciában, és most egy élményemet röviden meg szeretném veletek osztani. Hétközben egyetemen voltunk, tanultunk az ottani Edinburgh-i egyetemen, de hétvégén elmentünk kirándulni. És hát hozzá tartozott, ugye teológusok voltunk, hogy mi is elmentünk ott vasárnap Isten tiszteletre. És képzeljétek el, én egy olyan Isten tiszteletre mentem el egy templomba, ami egy dombnak a közepén volt, és hát gondolkoztam, hogy hú, hát most kik fognak jönni, hát eléggé magas volt az a domb, hát a nénik nem biztos, hogy fel tudnak mászni, meg hát mégis most így kik lesznek, meg hogyan is lesz az az egész, hát egyáltalán idegen nyelven egy Isten tisztelete lenni, hát ez nekem az első élményem volt. És hát summa summarum, nagyon izgultam, egészen addig, ami képzeljétek el, hogy ott is volt valami, ami rögtön a budafoki gyülekezetet jutatta eszembe, ez pedig a gyerektanítás volt. Képzeljétek el, hogy ott is tőlünk körülbelül 800 ezer kilométer, ott is kijönnek a skót kisfiúk, kislányok a lelkész köré ide az úrasztalához, vagy az ottani úrasztalához, és ugyanúgy folyik angol nyelven egy gyerektanítás, egy kis történet elmondása. Na most hát miért mondom el ezt nektek? Azért, mert Istennek a gyülekezetében ti is nagyon fontosak vagytok. Egészen annyira fontosak vagytok a gyülekezet számára, hogy így kihívunk titeket ide, hogy beszélgessünk, egy röviden tanítsunk titeket. És arra bátorítalak titeket, hogy nem sokára itt van a nyár, és akkor is, hogyha nem is Budafok közelébe vagytok, de keressétek azokat a gyülekezeteket, amik szívesen és szeretettel várnak titeket. Jó? Megírjétek? Jó van, rendben. Na, köszönöm szépen, köszönjünk egy nagyot. Áldás, békesség! Nagyon jó, köszönöm. Menjetek akkor a gyerek Isten tiszteletre. Szervusz. És amíg a gyermekek kivonulnak, Isten prédikációra készülve, énekeljük az 512. dicséretünknek az első verszakát. Az 512. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, mert szolgád hallja szódat. az az ige, amely alapján Istenünk üzenetét hirdetni kívánom, írva található Pál apostol Timóteushoz írt második levelében, a harmadik fejezet 14. és 15. versében eképpen. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad. Mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Gyülekezet, foglaljál a helyét. És hát hadd kezdjem azzal, hogy a mai igehely kiválasztásában fontos szerepet játszott az a tényező, hogy ma van a kibocsátó Isten tiszteleten, és ennek apropójaként választottam ezt az igét, ami egyben a konfirmációs igém is volt. Már akkor sokat jelentett számomra ez az ige, akkor még frissen megkonfirmáltként, ugye gondolkoztam az áldás közben, hogy hát igen, ezekben kéne megmaradni, amiket hallottam a konfirmációs oktatás közben, meg hát úgy egyáltalán megmaradni a keresztény hitben. És akkor ott a megáldás alatt igazán éreztem, hogy ez az ige hozzám szól. És a kedvenc igehelyeim mellett is ez is felkerült úgymond a toplistára. Nos, úgy érzem, hogy egyrészt a számvetés helye ez az alkalom, másrészt a köszönet nyilvánítása is. Kezdjük a számvetéssel, és egy kicsit messzebbről, az igéből, annak történeti helyzetéből kiindulva, úgy, hogy a gyülekezethez is szóljon az ige rész. Egy kevés általános információ Timóteusról, hogy ki is volt ez, hogyan indult Timóteus az életre. Hát azt olvassuk róla, a 15. versben azt hallhattuk, hogy már gyerekkorában érték az evangéliumi hatások. Ugye nagyanyja Lois és édesanyja Euniké felbecsülhetetlen szolgálatot végeztek Timóteus életére nézve. Nem is beszélve arról, amit az első Timóteus levélben olvashatunk, ugye amikor Pál hálát ad Timóteus képmutatás nélküli hitéért. Ugye ott találkozunk Timóteussal kapcsolatos nevekkel is, ugye édesanyjával és nagyanyjával. Másrészt ugye a zsidó gyakorlathoz is hasonlított ez az oktatás, ugye, hogy ha már nem is kisgyerek, meg kisbaba korban, hanem már nagyobbacska korban elkezdték ugye az írás, olvasás, oktatás mellett magyarázni a kereszténységgel kapcsolatos dolgokat, hittételeket. De önmagában ugye olvasta Istennek az igéjét is valószínűleg, vagy hát az akkori úgymond szentírást, az Ószövetséget, de hát önmagában ezek az írásoknak az olvasása nem adott sem nem hozott Timóteusnak üdvösséget, hanem csak a Krisztusba vetett hittől lett hívő emberré Timóteus. Elfogadta Jézust, és elhitte az akkori szentírás tanításait. Elsajátította, és élt a hit ajándékaival. Ez egyikünk elől sincs elzárva, hogy olyan erős, megbízható, mondhatni strapabíró hitünk legyen, amilyen Pálnak is, és utána Timóteusnak is volt. Nem beszélve arról, hogy ilyen nálunk is a gyülekezetnek van óvodája, iskolája, ahol erre törekednek a nevelők, a tanárok, hogy a keresztény életszemléletet már gyerekkorba át tudják adni a kezdődő életnek. És hát, ha Isten is úgy akarja, akkor ezek az óvodából, iskolából kikerült gyermekek konfirmációra már úgy állnak oda, olyan fiatal emberként lehetnek ott, ahogyan azt az igében is olvashattuk. Aki gyerekkorától ismeri a szentírásokat, és megvan bizonyosodva azokról, amiket tanult. Tehát nem csak bemagolta, hanem megvan róluk bizonyosodva. És hát ebben a mai világban fontos egy ilyen biztos alapnak a megléte, amihez hozzá tud nyúlni a fiatal, hogyha baj van. És hát tudhatjuk, egy kicsit tovább is haladva a gondolatmenetben, hogy már Timóteus korában is problémás volt a világ. A megelőző versekben tehát az első 10 versekben olvashatjuk egy ilyen korrajzot mondhatni, mert az emberek önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, és még meg tovább a felsorolás, és hát úgy gondolom, hogy itt is hemzsegnek ebben a mai korban is ezek a tünetek. Az erkölcsi zűlést már akkor is lehetett ugye tapasztalni, és azt mondja Pál Timóteusnak, hogy miközben látod, hogy a társadalom egyre lejjebb csúszik, látod, hogy egyre messzebb sodródik az Istentől, de te, Timóteus, mint Isten szent embere, maradj meg ott, ahová az Isten helyezett téged. De mit is csináljon Timóteus? Hogyan maradjon meg ebben az egész, mondhatni nehéz keresztény állapotban, a hitben? Hiszen a világ egy kegyetlen hely, de milyen legyen a keresztény? Azt mondja az ige Pál apostol, hogy Timóteus, te légy stabil. Legyél stabil. Ez egy kulcs kifejezés Pál szóhasználatában. Például előfordul az Efézusi levélnek a végén is, ahol az Isten fegyverzetéről ír a gyülekezetnek, és itt minden versben egyszer, vagy akár többször is az állni ige valamilyen igekötővel jelenik meg. Egyszer azt mondja, hogy álljatok meg a hitben, másszor pedig azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek és minden kísértésnek, megint másszor egyszerűen csak azt mondja, mint akik álltok, erősen, stabilan, mozdíthatatlanul. De ugyanígy megvan ezzel az igével kapcsolatos mondandók a korintusi levélben is, annak is a leghosszabb fejezetében a legvégén, ahol a feltámadásról ír az apostol, és az utolsó mondat így hangzik, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásatok nem hiába való az Úrban. Erősen álljatok, és mozdíthatatlanul. Ez a titka annak, hogy a keresztjének túléljenek minden divatot, és hogy minden korszak alatt Isten áldássá tette, és teszi a mások életében. Isten azt akarja, hogy az ő népe benne maradjon ebben a tőle elfordult világban. Viszont maradjon meg ebben a világban a tőle kapott erőkkel, az ő akarata szerint szolgáljon a világnak, a világ javára. Szolgáljon a világ javára, hogy útjelző tábla legyen, hogy mutassa minden hívő ember az életre vezető utat, hogy megkívántassuk azokkal, akik még nem ismerik Istent és a hozzávaló tartozást. Aki ezt akarja, annak erről a stabilitásról és a velejárósok, mondhatni kellemetlenségről nem szabad lemondania. Stabilitás az érzelmi dolgokban, stabilitás a teherhordozásban, és Krisztusért vállalni akár a szenvedést is. Szépen, csendesen, természetesen, mindig, ahogyan éppen lehet. És végül az ember egész élete, a keresztény ember egész élete, egész szolgálata, minden porcikája úgy működjék, hogy azon meglátszódjon ez az isteni állandóság, hogy Isten mindig ott van velünk, és mi bízunk benne. Ugyanakkor a hívők nem különcök ebben a világban, hogy van egy ilyen stabil alapunk, ez sokaknak különbség lehet, mi nem vagyunk azok. A hívőkben nincsen csak azért is egy ilyen rátartiság, nem akarunk megmutatni semmit, mi Jézus Krisztust szeretnénk alázatosan felmutatni ennek a világnak, hogy megkívánják a vele való közösséget, a hozzátartozást. De ezért krisztusi módon kell élnünk, sőt, Krisztusnak kell élnie egyre hatalmasabban bennünk. Mert a világban megjelenő különféle tanítások és mindenféle tanácsok ugye követésre buzdítanak, Ugye akár csak a Facebooknál maradva, hányan követnek egy-egy oldalt, már ott is ilyen fel vannak ezek a tanítások, hányan követik, hányan mondhatni lájkolják, így fiatalosabban. De hát mindig is voltak, és mindig is lesznek olyan világi tanítók, akik magukat a saját szemükben bölcsnek tartják. És ezt ki is jelentik saját magukról. Itt azt is mondja a Szentírás, hogy jönnek tanítók, ámítók, akik tovább ennek a rosszban tévelyegve, és másokat is megtévesztenek. Mindig voltak és mindig lesznek ilyen tanítók a világban. Talán még a keresztény egyházban is, a különböző szektákban, meg pláne, ugye, akik tévelyegnek és másokat is tévelyegésbe visznek. És mi mindig csalódhatunk ezekben az emberekben, meg a tanításokban. Azonban az Isten az, aki tud nekünk világos, egyértelmű, és az életünket áldássá alakító tanácsokat és vezetést adni. Pál apostol arra hívja fel a fiatal Timóteus figyelmét, hogy maradjon meg abban a tanításban, amit az apostoltól tanult. Szorosan, egyértelműen, kitartóan és hittel. Nem arról van szó itt, hogy azt figyel meg Timóteus, hogy én, Pál mit végeztem, és aztán csinál csak utánam, hanem azt mondja, hogy Timóteus, kövesd azt, amit én Krisztusban elvégeztem. Vagyis, amit először Krisztus elvégzett bennem, és aztán, amit én Krisztus segítségével a szolgálatban elvégeztem, a felelősségteljes és nem sokszor könnyű szolgálatban, azt majd te is meg tudod csinálni, de előbb ott kell legyen benned is a Krisztus. Tehát az apostol arra hívja fel a fiatal Timóteus figyelmét, hogy a legfőbb feladata, és a legfontosabb az, hogy kövesse Pált és Pálnak a hitét. Amikor Pál azt mondja, hogy kövesd az én hitemet, meggyőződésemet, szenvedésemet, az alatt azt érti, ahogyan Pál is követte Krisztust. És ahogyan követted, úgy szándod a magad te is. Szándod a magad te is, Timóteus, és kövess engem. Mert az apostoli tanítás és a Szentírásnak az ismerete által, ezek által növekszik fel a keresztény emberben minden velünk szemben állított követelményhez. Ez az, ami segít minket a növekedésben. Az apostoli tanítás és a Szentírásnak az ismerete. Mit mond a fejezet végén Pál? Ez az utolsó mondat az egész fejezetben, ezt végül is nem olvastam fel, de most utalok rá, talán ismerjük ezt az igét, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Ugye Timóteus is egy ilyen minden jó cselekedetre felkészített tanítvány volt. Minket is ilyenni akar tenni az Isten. Ez többek között Isten célja a mi életünkkel. És ez a keresztények feladata ebben a világban is, hogy kövessük a mi Urunknak ezt a tervét, próbáljuk a mi gondolatainkat minél jobban hozzáidomítani, hozzáformálni. Hogy miattunk, rajtunk keresztül áldja meg Isten a többi embert is. Áldja meg Isten a többi embert, ezt a mai világot, legfőképpen lelki ébredéssel, új és örök élettel, de egyéb más, mondhatni, apróbb áldásokkal is. Isten segítsen minket az álhatatosságban, adjon nekünk lelki állóképességet, hogy ne csak azokat a viharokat bírjuk ki, amik itt tombolnak körülöttünk a világban, hanem tudjunk mások támaszaivá is lenni ebben a viharban. Még a prédikáció elején mondtam, hogy számvetés és hála, most következzen a hála. Hát nem utolsó sorban köszönöm a gyülekezetnek összességében az elmúlt 13 vagy még több évet, de különösen is az elmúlt 5 évet, a sok változatos programot, köszönöm a gyerektáborokat, hogy szolgálhattam, hagytak szolgálni, és ezáltal én is sokat tanulhattam. Köszönöm a felkarolást és a támogatást. Köszönöm a beszélgetéseket is. És habár a búcsú nem végleges, mert ugye csak egy évre kerülök Dunaharasztira, sőt még nyáron fogok jönni a templomba, de kívánom Istennek az áldását a gyülekezet további életére is. Minden egyes tagjára és a gyülekezet szolgálóira is. Isten áldjon bennünket. Amen. A prédikációra válaszul énekeljük a 479. dicséretünket, abból is az első 2 verszakot. Tehát a 479. dicséretünk első 2 verszakát. Ez is egy jól ismert dicséret. Első verszaka úgy kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Maradjunk helyen, kérem, foglaljunk helyet. Köszönöm szépen a gyülekezetről, már ki is derült, hogy nagyon jól ismerik a liturgiát, mert egyből felálltak egy pár szóban. Köszöntenénk a Gergőt, illetve így elbúcsúznánk tőle. Ott, ahol a Szentlélek által élő gyülekezet van, ahol Isten igéje tisztán hallatszik, azt Isten meg szokta áldani azt a közösséget. Különböző módon az egyik nagy áldása kézzelfogható jele, amikor Isten szolgálatra hív el embereket, és ezen belül van egy különös, különleges ajándéka, az, amikor a gyülekezet a Szentlélek által vissza tud adni valamit az egyháznak, valamit tud adni, és mégpedig az, amikor lelkipásztorokat hív el a gyülekezetből. Hálás a szívünk így rajtad keresztül Istennek, és miattad. És arra gondoltam, hogy úgy emlékez erre a gyülekezetre, hogy anya gyülekezet, ez egy szép kifejezés, hogyha becsukod a szemedet, vagy majd egy istentiszteleten, amikor lesz rá lehetőséged egy-egy énekről, akár legyen a 178. vagy majd meglátod, teljesen véletlenszerűen jöhet ez, akkor eszedbe fogunk jutni az, ahogyan éneklünk, vagy egyáltalán a falak, a gyülekezet, a közösség, és nagy öröm az, hogy nem csak egy lelkipásztor, hanem hogy téged küldhetünk el. Még nem tudjuk hova, azt tudjuk, hogy Dunaharasztiba, de hogy utána, vagy sejtjük még azt is, de hogy utána pontosan hová, azt csak a Jóisten tudja, és jól is van ez így, de azt tudjuk, hogy az Anya Szent Egyházba fog szolgálni, és ez nekünk nagy örömünk. És ezen alkalomból azzal készültünk, hogy a gyülekezet lelki pásztora Isten áldását kérik, mint rád, mint pedig a szolgálatodra, utána pedig a gyülekezet egy kis szerény ajándékkal készült. És akkor kérem, hogy a lelki pásztor testvérek jöjjenek ki, és akkor így fogad Isten áldását.
Köszönöm. Kedves Gergő, most egy jó 10 percet készítem, nem kell félni. Csak annyit mondanék, hogy ez az ige, amivel útra bocsátanálak, vagy kibocsátanálak téged, én személy szerint az 30 évvel ezelőtt indultam én is ezzel, és ennyi körbe kellett hozzá, hogy tudjam, hogy ez mit jelent. Úgyhogy ez remélem, hogy minimum 30 év, de inkább több, és akkor megtanuljuk majd ezt az igét is, vagy odafelt megtárgyaljuk. Egyet kérek az Úrtól, azért esetezem, hogy lakhassam az Úr házában, életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékában a veszedelem napján, eltakar engem sátrának rejtegében, sziklára emel fel engem. Amen. Köszönöm szépen.
Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében.
De ő ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Sos. Igen, egy ajándékkal is készültünk még.
Lementem messzire, csak
kedves Gergő, a gyülekezet nevében egy görög-magyar új szövetséggel szeretnék téged köszönteni, és az alábbi igével, Timóteushoz írt első levél 4. rész 12. vers, senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek, beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Én azt láttam, hogy már a hittancsoportok meg a kirándulások óta volt ebben gyakorlatod, remélem ezt tudod folytatni.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm még egyszer a gyülekezetnek mindent. Isten áldjon mindannyiunkat. Köszönöm.
És most fennállva imádkozzunk akkor, kedves testvérek. Urunk Istenünk, köszönjük a gyermek éveinket, köszönjük azt, amikor jelen voltál a gyermekkorunkban, hogy ott voltál, segítettél minket felnövekedni, és köszönjük Istenünk, hogy a mai gyermekekkel is ott vagy, fogod a kezéket, gondjukat viseled láthatóan és láthatatlan módon. Köszönjük Istenünk azt, hogy tanítasz minket, hogy vezetsz a te utadon, a Krisztus útján. Így imádkozunk Istenünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, és vezess tovább azon az úton, amelyet te jelöltél ki számára. És így imádkozunk Gergő szolgálatáért is, hogy az igazság ösvényén vezesd őt, Istenünk, jó pásztorként. És úgy vezesd, hogy ő is tudjon jó pásztor lenni. Hálás a szívünk, akkor, amikor Isten elhívását láthatjuk, Istenünk, érezhetjük. Hálás a szívünk, mikor különböző szolgálatokat láthatunk itt a templomban, legyen az gyerekek énekhangja, vagy már nagyobbaknak a szolgálata, kibocsátása. Istenünk, így kérünk, hogy a gyülekezetet is áld meg, és áld meg minket is, Istenünk, hogy mi is tudjunk jó példák lenni, jó hívők lenni, olyan életet élni, hogy felmutassuk Krisztust a megváltót a hétköznapjainkban, a mindennapjaink nehézségében, akkor, amikor elerőtlenednénk, amikor gyengék lennénk, köszönjük, hogy Te erőnk vagy Istenünk. Így imádkozunk, nem csak egy gyülekezetért, nem csak magunkért, hanem azokért is, akik most gyászolnak, akik betegek, akiknek valami nehézség van a szívükben. Áld meg Istenünk őket. Légy velük, és így imádkozunk kárpátaljai testvéreinkért is. Istenünk, köszönjük, hogyha nagyon kicsiny eszközökkel, de ha segíthetünk nekik. De mégis azt kérjük, Istenünk, hogy Te mindenható, örökkévaló Isten, segítsd és oltalmazd őket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Kedves testvérek, a mai napon Dula Borbála testvérünk olvasta az igét, és a mai istentiszteleten a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola egyházi kórusa szolgált, ebben a tanévben alakultak ők Kocsis Krisztina tanárnő vezetésével. Isten áldása legyen a további szolgálatukon, és máskor is az istentiszteleteken, itt a gyülekezetünkben látjuk őket nagy-nagy szeretettel, úgy, akik hazajönnek, hiszen ők ugye az iskola kórusa, tehát a mieink is egyben. És nagyon örülünk mind nekik, hogy így szépen az istentiszteletet végigülték, végig részt vettek ezen, és egyben szeretettel köszöntjük az ő hozzátartozóikat is gyülekezetünk közösségében. Hirdetem, hogy a mai istentiszteleten megkereszteltük Mravik Annát, Kopasz Ildikó Eszter és Mravik Zoltán gyermekét, valamint Harmata Leát, Pozsonyi Eszter és Harmata Zsolt leányát. Szeretettel fogadtuk a gyermekeket és a családokat a gyülekezet közösségébe. Isten áldása legyen az ő életükön. Hirdettem, hogy a tegnap esküdtek templomunkban, ugye ennek kis jelét is lehet látni itt a padok szélén, örök hűséget egymásnak, Géci Ildikó és Boros József gyülekezet nevében Isten áldását kérjük közös életükre. Hirdetem szomorú szívvel, hogy az elmúlt héten utolsó útjára kísértük ki Szabó Miklósné, Rácz Rózát, 80 éves korában elhunyt testvérünket. A vigasztalás igéit a 2 Korintus 4-7 alapján hirdettük, ez a kincsünk pedig cserép edényekben van. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családokra. Hirdetem, hogy a mai napon még lesz 4-től nagyifi, hétfőn a gyülekezeti kórusnak a próbája, kedden bibliaóra, szerdán 9:30-től babamama kör, 10:00-tól bibliaóra, 18:00-tól bibliakör, amin a vasárnap igét dolgozzuk fel, beszélgetünk róla. Csütörtökön reggel 8-kor bibliaóra lesz, és pénteken 17:30-től elsős konfirmációs óra. És szombaton 10:30-től hittan aztán istentisztelet. Átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napon a gyülekezet nevébe kibocsátjuk szolgálatra Pető Gergőt, akit 6 éves korában Dunaharasztiba helyeztek ki. Természetesen ezután is hívjuk és várjuk, és látjuk, fogjuk a gyülekezetbe. Tegnap este 18:00-kor az énekkar a Mozart ifjúsági zenekarral koncertezett a templomba, köszönjük a szolgálatukat. Szombaton 23-án pünkösdi virasztást tartunk este 9:00-tól, szokás szerint ez másfél órás blokkokra lesz bontva, és így lehet másfél órás blokkokban részt venni, vagy akár az egész alkalmon hajnalig. Tehát szombaton lesz, nem pénteken, tehát úgy kell készülni, hogy akkor vasárnap egy kicsit rövidebb lesz az alvási lehetőség. tehát ez szerint tervezzük az időt. A kijáratnál ismertető anyagot, cetliket el lehet vinni. Hétköznapi dolog, de néhány napig rendelkezhetünk még az 1%-okról. Kérjük, hogy mind a református egyház számára, mind pedig gyülekezeti alapítványunkra gondoljanak, és különösen azt kérjük, hogy akik nem adnák eddigként senkinek oda, ha tudunk ilyen emberről, akkor próbáljuk meg őket meggyőzni, mert valószínű, hogy mi hatékonyabban tudjuk elkölteni, mint az állami szervezet. Kárpátaljai testvéreink javára a pénztárosi asztalnál Szalontai Zsuzsánál, illetve a pénztárosunknál Fehér Istvánnál lehet befizetni továbbra is, és ezt a református szeretetszolgálaton keresztül juttatjuk el Kárpátaljára. Láttam itt Pál Sándort az előbb, tudom, hogy a héten is járt kint. Ajánljuk az iratterjesztésbe a Reformátusok lapját, melynek címlapján a budafoki konfirmációról látható fénykép, amint Simon Ákos megáldja Nagy Péter lelkész és Csűrös András. A hatodik oldalon pedig a gyülekezeti konfirmációról lehet olvasni. Köszönjük Páfi Szabor szolgálatát, mert ő készítette a fényképet. Ha nem lenne jó fénykép, akkor nem választották volna ezt ki. Kérjük, hogy az előlegeket fizessük be a május 29-e és 31-e közötti mezőpaniti testvérgyülekezeti kirándulásra. Jelentkezni Szalontai Károly testvérünknél lehet. Ez itt a reklám helye. Ilyen pólóba szeretnénk megjelenni és jönni-menni. Nem mind fekete van, sokféle színű. Kérjük a testvéreket, hogy pólóba jöjjenek, és kicsit jelezzük, hogy színes, de egységes csapat vagyunk. Az iratterjesztésbe pedig továbbra is a pünkösdi ünnepi ajándékra való mindenféle értelmes dolgok találhatók. Ezt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, Isten áldása legyen a gyülekezet további életén, és záró éneként a 434. dicséret 4 verszakát énekeljük. A 434. dicséretünk így kezdődik: Vezess Jézusunk, svéled indulunk, és utána fogadjuk Isten áldását. Kedves testvéreim, egy hirdetést még hadd mondjak, ami kapcsolódik a mai istentiszteletünkhöz, akkor kifelé megyünk az ajtón, a Persely pénzt ma szeretnénk felajánlani Pető Gergő számára, hogy ő így tudja elkezdeni a szolgálatát, hogy még ami kell neki könyv, azt össze tudja gyűjteni. Tehát így, amikor a persely pénzre gondolunk, akkor, vagy a persejbe dobunk, akkor gondoljunk Gergőre nagy szeretettel, és akkor most fogadjuk Isten áldását. Istenek népe, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, mert az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.